T-Rádió. Barát a bajban.
Jó estét kívánok, emlékműsort hallanak ma este, amelyben Siposhegyi Péterrel emlékezünk. Adásunk munkatársa Ányos Gábor, én Marosi Antal vagyok, a műsor házigazdája. Hosszantartó súlyos betegség után hétfőn elhunyt Siposhegyi Péter, drámaíró publicista, temetéséről később intézkednek. Siposhegyi Péter 1957-ben született Kaposvárott. Első drámáját, az egyfelvonásos, a Semmi ágánt 1986-ban mutatta be a József Attila Színház. Nevéhez fűződik a Magyar Drámaíró Verseny, amelyen 1994 óta évente több szerző próbálja ki gyorsaságát és kreativitását, és mutatja meg, hogyan lehet egy újságcikkből egyetlen nap alatt színházi előadást létrehozni. Több filmben is közreműködött, tanácsadóként dolgozott. Ebben a műsorban Siposhegyi Péterre emlékezünk. Ahogy a bevezetőben mondtam, az ő segítségével egy olyan felvételt hallanak, amely 2008. november 9-én készült. Akkor már tudtuk, hogy ez a beszélgetés akkor fog elhangzani, amikor ő már nem lesz közöttünk.
Lehet, hogy ez csak akkor fog lemenni, amikor te nem leszel, mert hogy nem vagy kívánatos mostanában.
Hát nézd, nem vagyok kívánatos, valószínűleg nem vagyok, mert a tükröt levettem a fürdőszobán faláról, annyira vagyok én még kívánatos már magamnak is. De hát értem én a kérdés valódi felét, hát akkor megy le, amikor nem leszek, tisztes karrier egy interjúnak. Ne legyek kívánatos, én se kívánom őket. Szóval valakinek biztos szégyelnie kell magát, félek, hogy nem nekem. Nem baj, hogyha készülnek hangfelvételek emberekkel, én szeretem a jó dokumentumokat, valamelyik este néztem egyet, csupa halott ember beszélt rajta, és lenyűgözve néztem. Azt hiszem, hogy az életükben az sem volt leadva, úgyhogy gratulálok mindenkinek, aki úgy gondolja, hogy ha én nem szólalok meg, az nekik jó. Ezek szerint még ebben a, mondjuk így, hogy nem túl intenzív állapotomban is még bizonyos emberek számára útban tudok lenni, ez olyan megtiszteltetés, hogy egyszerűen nem kapok levegőt. Szívem szerint, ha tudnék úgy szavalni, mint Latinovics Zoltán, akkor most elküldeném neki kívánságműsor ürügyén Ady Endre Muszáj Herkules című versét, ami az ő és az én viszonyomra jelen pillanatban azt hiszem szó szerint érvényes.
Jót akart, biztos, de nem tett jót a gyenesei.
Nem én kértem rá. Hogy jót akart, az nem kérdés, hogy ebben a hektikus világban ez egész máshogy szólt, mint ahogy kellett volna, az is tény. Azért egyet ne feledjenek el, akik még mindig ott tartanak, hogy ez egy téma. Ő önkormányzati miniszter, ez ténykérdés. Ez egy tisztes, magas funkció, ez is ténykérdés. De ő nem főnöke az önkormányzatoknak. Ma Magyarországon egy önkormányzat önkormányzat, tehát kizárólag a Jóisten nevű, kinek ilyen, kinek olyan vallású, legfőbb úrnak tartozik elszámolni. Én ezt akkor tartanám morálisan megkérdőjelezhetőnek, ha itt egy hatalommal bíró ember utasíthatná az ő beosztottait, de hát neki ők nem a beosztottai.
Ugye azok kedvére, akik nem tudják ennek az egésznek a lényegét, Jenese István azt kérte az önkormányzatoktól, hogy tüntessék ki figyelmükkel azt a darabot, aminek a kikötő a címe, ami a 60-as, 70-es évek Balatonpartjával foglalkozik.
Egy nagyon picit hadd módosítsalak, egy 70-es, 80-as, tehát egy fél korszakkal később. Ugyanis hát nem tagadtam sohasem, hogy ez a saját fiatalságom egy darabkája. Saját életemből vettem a jeleneteket. Akik ebben a történetkében szerepelnek, mint kitalált figurák, hát azoknak személyi számuk, családi állapotuk és foglalkozásuk van, tehát úgy kitaláltak. A legbájosabb ez akkor volt, amikor a dolog Fonyódra jutott, ahol ugye történik, ahol a fonyódi emberpár szobor a díszletben is szerepel, és eljöttek az én fonyódi barátaim, sőt egy-két volt barátnőm meg ismerőseim, és ott elkezdtek gyors tippelni, hogy akkor most ez én vagyok, az meg te vagy, az meg ő, meg akkor ha ez nem én vagyok, akkor kicsoda. A dologban a következő a bájos. Ha írtam életembe olyat, amiben semmiféle politika nincs, ez az. Na most vannak emberek, akiknél ez természetes, hogy amit írnak, abban semmi politika nincs. Aki egy kicsit ismeri az én működésemet, az tudja, hogy nálam azért jóval gyakoribb, hogy van. Ez talán az első olyan eset volt, hogy 10-nél nem több olyan mondat van benne, ami politikai utalás, az sem pártpolitikai ilyen vagy olyan irányba. Bűbájos, hogy abból lett úgymond ügy, ami a legjámborabb, naívabb történet, amit életembe írtam.
Nem is talán ezzel volt a baj, hanem a gyeneseivel. És hát én azt nem értem, hogy azt nagyjából lehet tudni, hogy még nem is tagadtad, hogy te rákos vagy. Miért kell belerúgni egy emberbe? Egy másik ember helyett, vagy egy másik emberen keresztül belerúgni az egyikbe?
Nézd, az én egészségi állapotom az nem titok. Látszik is rajtam, ezért nem szívesen megyek televízióba, semmilyen célból sem. Ez egy állapot, nem szégyen, nem dicsőség. Azt meg, hogy eljutottunk egy olyan világig, ahol olyan emberek, akik nekem a kollégáim voltak. Mert a rám eső részt azok gerjesztették. A miniszter támadása politikai okból című jelenet, az nem én rólam szólt, az bárki is lehetett volna. De amikor már a jövedelmemet, ami nem sok, kezdték el firtatni, az már nem onnan jött, tehát az nem a parlamenti interpellátoroktól indult, hanem olyan emberektől, akik nekem valaha kollégáim voltak. Én nagyon sajnálom, hogy odáig jutott a világ nevű állapot, hogy egy volt kollégát, akiről valóban tudható, hogy milyen pompás fizikai állapotban van, így támadnak ezért. Mert hogyha kiderülne, hogy én vagyok a Strabag történet stróbanja, vagy mit tudom én, 100 millió forintért megkaptam a sávai MotoGP új projekt, és örülök, hogy van, hiszen akkor így a Magyar Forma 1 mellett lesz majd egy másik ilyen nagy dobás a hazámnak. Mondjuk ennek kommunikációs tanácsadását odaadja nekem a magyar kormány egy kerek százasért, akkor azt mondom, hogy lőjenek főbe, verjenek agyon, függetlenül attól, hogy az én fizikai állapotom milyen, az a szellemi még mindig jobb, mint az övék, azt ők is tudják. De hát jócskán nem erről van szó. Tehát műbalhét csinálni egy halálos beteg köré, aki valamikor a szomszéd szobában dolgozott. Nem akarok, bár ugye a kikötőről beszélgetünk, ami egy kedves jámbor nosztalgia marhaság, nem akarok nagyon nosztalgikus lenni, rendőrileg megfigyelt és néha munkahely nélkül ifjúkorom iránt, de hát a 80-as években azért ilyen nem történt volna. Tehát valahogy volt ebben a szakmában, meg egyáltalán ebben a generációban valami fajta szolidaritás, ami most nincs. Most gyakorlatilag mindenki párt feladatát megpróbálja teljesíteni, hogy a személyes megfelelésének következtében pozícióhoz, lehetőséghez, mindazonáltal javadalmazáshoz jusson, nem annyihoz, mint én, hanem sokkal többhez.
Azt mondtad, hogy félsz az ősztől. Nem is így mondtad, hanem azt mondtad, hogy tavasszal beszélgettünk, hogy ez most egy jó időszak lesz, és hogy ősszel fogsz elmenni.
Kétszeresen tévedtem. A jó időszak nem lett. Nyáron nem voltam jobban, mint akkor voltam, mikor tavasszal beszélgettünk a Magyar Piéta című előadás után azzal kapcsolatban, ami zárójelben s mellékesen jegyzem meg, igencsak megfelel jelen percben is azoknak, akik egyébként támadnak engem a másik dologért, ez a röhely benne. Ha nem volnék kemény tudatú ember, akkor valószínűleg skizofrén lennék, mert azt hinném, hogy kettő van belőlem, az egyik, akit szívesen lát egy bizonyos közeg, sőt, pozitív példának tart, a másik meg, aki ugye a csúnya ember. De nem ezt kérdezted. Se jobban, se rosszabbul nem vagyok, mint akkor voltam, de az a furcsaság, hogy nyáron nem voltam jobban, és össze nem lettem rosszabbul. Tehát erre mondom, hogy kettőt tévedtem. Én azt hittem, hogy nyáron sokkal jobban leszek, mint ahogy voltam. És nyár végén bizony ott azon a balatoni településen, ahol nyáron vagyunk, én azért nagyon finoman és udvariasan elköszöntem az ottaniaktól, úgy számolván, hogy ha ez a nyári állapot, akkor az őszi téli az valószínűleg már a képzeletbeli vonal alá kerül. Most ugye, hogy beszélgetünk, 2008. november 9-e van, nem vagyok rosszabbul, mint mondjuk augusztus 9-én voltam. Most már hadd ne tippeljek saját magam jövendőjével kapcsolatban, de üzenem egykori kollégáimnak, hogy az előbbi példa a Muszáj Herkules, az működik, aminek ugye az a vége, hogy gnóm senki, nyavajás talmi, jó lesz egy kis hódolás, és csönd, így nem fogok soha meghalni.
Mire készülsz?
Már írásban?
Szándékosan hagytam nyitva így.
Nem titok, tehát ha én most azt mondom, hogy erről hadd ne beszéljek, akkor ez azért van, mert annyira ködös még a fejemben a dolog, hogy nem tudnám értelmesen elmondani. Tehát készülök. Nyilvánvaló, hogy miután én mindig most már kényszeresen úgy állok a dolgokhoz, hogy mi van, ha az már, mint hogy az a bizonyos az utolsó, így ilyen mániákus, nagyot akarok dobni című kényszerességem van, de bocsáss megérte, tényleg régi jó kapcsolatunk ellenére, meg a nem tudom mikori hovávalósi hallgatók, ezt én most még nem tudom elmondani. Hogy mondjam, képek, víziók, mondatfoszlányok, mozgás darabkák pörögnek a fejemben valamiről, ami nem tart még ott a fejemben, hogy ki tudjam mondani azokat a fő mondatait, fő paramétereit a történetnek, amivel egy nyilvánosság elé oda lehet állni. Szeretném összefoglalni mindazt, amit a világ nevű cirkuszról tudok. Nagyon vicces akarnék lenni, akkor azt mondom, hogy ha sikerülni fog, akkor nem lesz csekéség, ha nem fog sikerülni, akkor nem lesz szégyen.
A múltan végeztél a saját életeddel, a beteljesületlen vágyakkal, meg egyebekkel?
Oly rég nincsenek vágyaim, hogy már nem tudom milyen az, ha nem teljesül be. Furcsa állapot ez. Ez csak az érti meg, aki átélt hasonlót, vagy ugyanezt. Ráadásul ilyen lebegő stagnálásban éli át ugyanezt. Igen, egy szóban összefoglalva, igen. Ha most az a kérdés, hogy most november 9-e délután van, és nekem már 10-e sem lesz, vagy mondjuk 10-e lesz, tehát egy napon halhatok meg Leonyidi és Brezsnyevvel, a Nemzetközi Munkásmozgalom nagy alakjával, aki ugye holnap lesz 26 esztendeje, illetve hát állítólag nem is, csak akkor jelentették be, akkor nem fogom azt mondani ma este, hogy jaj, de még ezt, meg még azt, meg még amazt. Tulajdonképpen az életnek a vegetáns részével, a fizikai részével én elszámoltam úgy, hogy ugyanakkor arra is felkészültem, hogy jövő ilyenkor még mindig ide tartod nekem a mikrofont, és akkor ismervén hazámat, akkor majd fordítva leszünk, akkor majd azok haragudnak rám, akik most nem, meg azok nem fognak rám haragudni, akik most igen. Meg egyébként, akik úgy tesznek, hogy haragudnak rám egy-két majom kivételével, azok egyébként nem haragudnak ám rám, csak a szerepüket játsszák, tehát én azért nem vagyok ennyire naív, sem optimista, sem buta, hogy azt képzeljem, hogy én olyan fontos vagyok, hogy ők szabad idejükben rólam gondolkodjanak. Van egy szerepjáték, ami közéletnek hívunk, és most éppen nekik ezt kell mondani, aztán majd két hét múlva mondják az ellenkezőjét. A fő kérdésre válaszolva az a válaszom, hogy igen, de szellemileg felkészültem arra, hogy ha fizikailag még bírom, akkor a hátralévő időt hasznosan és értelmesen tudjam tölteni, és tudom, hogy a leépülés egyik formája, amikor valaki valamit ismételget, de tényleg ez történik, hogy ezekkel a támadásnak nevezzem, cirkusznak nevezzem, nem tudom, minek nevezzem. Szóval jó indulatnak ez a formája, ez engem inkább megerősít, mint legyengít. Nem akarom megengedni magamnak és nekik, hogy én ebbe törjek végleg meg. Fizikailag gyenge vagyok, a bőröndömet azt általában nagyon kedvesen és udvariasan valaki mindig utánam hozza, hogyha elmegyek bárhová. Ha a bevásárlóközpontba megyünk, akkor a szekercét azért én tolom, hogy ne szédüljek el, de szellemileg és lelkileg azért nem vagyok könnyen törhető, mert szellemileg jól vagyok, köszönöm. Lelkileg meg az a fajta vagyok, aki nem törik. Nekem nők mondták fiatal koromban, nem pozitív éllel persze, hogy neked nincs lelked, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy azoknak a figuráknak, akiket kitalálok, azoknak bizonyára van, lehet, hogy nekem nincs. Nagyon régen volt, a volt. Tehát biztos volt.
Volt üntelben.
Nem tudom már. Nem tudom már. Most ez persze poén, de hogyne volna. Lélekben erősebb vagyok, mint egy ilyen fizikai állapotban lévő embernek lennie kellene. Tegnap múlt 13 éve, én azt szoktam azóta mondani, hogy engem aznap megsértettek, és azóta engem annál jobban már nem lehet. Volt egy ügyem, de ott nem nekem volt igazam, tehát azt azért tegyük hozzá, hogy míg ebben a mostani szituációban én csak a labda vagyok, amivel emberek egymást dobálják, ott én csináltam valamit, amit nem úgy kellett volna, vagy sehogy se kellett volna, mindegy. Mert régen ezt sajtórendészeti vétségnek hívták volna, most ugye más a neve. És nem az volt nekem abban a döbbenet, hogy följelentenek munkahelyemről, kidobnak és egyáltalán, hanem az, hogy emberek, akik előtte mondjuk így, hogy úgy viselkedtek velem, mintha elfogadnának szakmai tekintélynek, emberi minőségnek, szellemi színvonalnak, azok elkezdtek úgy viselkedni, minthogyha én egy gengszter lennék, és amikor azon én túl tudtam tenni magam, mellékesen egyébként a szereplők ugyanazok. Tehát a jelen történet drótorángató statisztái és annak a történetnek a drótorángató statisztái ugyanazok a javarészt vagy részben. Amikor én azon túl tudtam magam tenni, népiesen mondva persze nem konkrétan, hogy azok, akik előtte lelkesen udvaroltak nekem, azok elfordították a fejüket, ha köszönni kellett volna, akkor változott meg bennem valami. Hogy ez, ami aztán később lett, ez annak a folytatása, vagy ténylegesen a betegségé-e, vagy az egyébként ilyen szempontból rossz felé változó világé, azt sem tudom. De tartok tőle, és gyanítom, hogy ennek valahogy így az összege.
Mi volt a bűnöd?
Hát azt hagyjuk, az egy régi történet, arról most már. Most kénytelen voltam kimondani, mert kérdeztél valamit, amire nem tudtam válaszolni. Hagyjuk, ez olyan régi sztori már, hogy kopott a lemez, és nem szeretem hallgatni, mert fáj a fejem az örgést.
Ki voltál idáig?
Egy ember, akit megvert a jó sorsa azzal, hogy valamiféle gondolkodási képességet, meg valami íráskészséget adott neki. Sose voltam pozícióban, sose volt hatalmam. Azt a fajta jámbor boldogságot, amiről néha olvasok, de többnyire csak társkereső magazinokban, és nem magamfajta furcsa emberek önéletírásában, vagy memoár, vagy róluk való emlékezésekben, azt épp úgy nem éreztem, hogy amazok sem. Czeisel Endrének van egy szerintem kitűnő mondása, amit a Pokorra kell annak menni című könyve végén mond. Jó lenne egy olyan országban élni, ahol a tehetség ne legyen leküzdhetetlen hátrány, Én egy ember voltam, aki egy életen hát megpróbálta leküzdeni a hátrányát.
Soha nem kérdeztem meg, és most sem azért teszem, mert ez most annyira számítana, de tulajdonképpen te milyen vagy? Jobbos, balos?
Nem tudom, hogy mi vagyok, mert ők se tudják, hogy ők mik. Hozzájuk képest, ugye bizonyos politikai közösségekhez képest kellene magamat meghatározni, azt meg nem tudom. Egy író vagyok, aki magyar nyelven Magyarországon ír, akinek nem mindegy, hogy az a kultúra, amiben fölnőtt és ami megtanította a dolgokra, az milyen állapotban van. Ezért van az, hogy bizonyos szellemi termékeimet az úgynevezett nemzeti oldal szereti, de én nem gondolom, hogy X vagy Y politikai kalandor az a jó Istennel behelyettesíthető. Ezért van az, hogy néha félreértik, és olyankor nem szeretnek. Neveket mondok, akiket nagyon tisztelek, és akik egyébként egymást, az a dologban az őrület, hogy egymást meg nem tisztelték, tehát elég ambivalens a helyzet. Tehát valóban a rólam folyó időnkénti disputa egyik fő kérdése mindig az, hogy nekem mi a világnézetem. Nagyon szerettem mindig Márait, nagyon szerettem mindig Németh Lászlót, Karintit. Na most ők nem szerették egymást. Tehát ez a fura benne, hogy vannak az emberben ilyen kettősségek, hármasságok. Én azt mondom, hogy író egy bizonyos szintű szabadelvűség nélkül nem író, a szolga, szolgáltató. Az nem író, nem művész, nem gondolkodó. Egyfajta nemzet iránti elkötelezettség nélkül meg csak lézengő ritter. Tehát ha nem kötődik egy nemzet kultúrájához, akkor az lehet nagyon tehetséges ember és állati jó thrillereket írhat Hollywoodnak, de jelentős műveket sosem. Azért a világirodalom jelentős művei, akármely műfajban, azok nagyon németek, nagyon oroszok, nagyon angolok, és így tovább hadd ne soroljam. Ha volna Magyarországon olyan, de nincs, ha már mindenáron politikai eszmerendszerbe kellene engem elhelyezni, de még egyszer mondom, nincs, hogy nemzeti liberális. És ez nem csak néhány ilyen minden pártból kikopott, szerencsétlen közéleti sorsú, nem túl nagy formátumú embert jelenten a jelenben, akkor én nyugodt szívvel azt mondanám, hogy én az vagyok. Országa válogatja, tehát például, ha német lennék, ha még valamennyire tudom követni a német közéletet, amivel azért a rendszerváltozásnak csúfolt tulajdoni lapátírás idején viszonylag jobban foglalkoztam, akkor ott én valószínűleg a szociáldemokratákra szavaznék. De van olyan európai ország, ahol meg nem. Úgyhogy én most már azt se tudom, őszintén megmondom neked, mert választási kampány csinálóként több mindenhol működtem, mert én ezt egyébként olyasmi szakmának tartom, mint mondjuk az ügyvéd nevű foglalkozást. Azért, mert engem a Kosziklán családtagja fölkér, hogy védjem a férjét, attól én nem leszek gengsztervezér, sem gyilkos, hanem a munkámat végzem, ha ügyvéd vagyok. Érdekes, ezt így elfogadja egy közeg természetesnek. Ha egy választási kampányban valaki dolgozik valahol, akkor összetévesztik az ő szakmunkáját a világnézetével. Kitaláltam egyszer egy szlogent valakiknek, és ez csak ennyi volt, hogy az értelem pártján. Valószínűleg ez az én pártom, az emberi értelem. Mindig olyanokkal szimpatizáltam, akikhez az értelemhez viszonylag közel voltak. A tehetséget én mindig irtózatosan nagyra becsültem, az alkalmazkodást, meg a szervilizmust, meg nagyon kicsire. Volt egy fiatal ember, aki ugye nagyjából 20 évvel ezelőtt tűnt fel a magyar közéletben. Nem tudom, hogy az első voltam-e, vagy a háromból az első, mondjuk az első háromból az egyik, úgy értem, aki leírta, hogy lám, itt van egy igazi tehetség, itt van egy igazi főszereplő, egy valódi nagy formátum.
Orbán.
Persze. Meg azt is én írtam le először, azt hiszem, illetve hát a mondatot maga Shakespeare, de én idéztem Shakespeare-től egy ide nem illő mondatot, mert a Rómaios Júliából van, hogy korán hervad, korán nyíló virág. Na most ezt volt, aki értette persze, hogy mire gondolok, meg volt, aki nem értette. Hogy mondjam neked? Néhány tehetséges emberhez szívesen tartoztam volna szellemileg, de általam fölfoghatatlanokból nálunk a tehetséges emberek is jobb szeretik a tehetségtelenek társaságát, mint a másik hasonszőrűjét. Pedig én fiatalabb koromban azt hittem, hogy ez azért úgy van, hogy van egy vezető, akinek van x gram agya, és akkor ehhez képest választ maga mellé, hogy annak a másiknak 5 grammal kevesebb legyen, és akinek igen sok és nagy darab agya van, az megengedi magának a hasonlóan nagyméretű agy választásának luxusát, de én bármire nézek, főként csak az alkalmazkodás kényszerét és a szervilizmust látom. Megértem persze, hogy meg kell élni, meg jól kell élni, azt már nem annyira értem, hogy ki mit tart jónak, miért kötelező az, ami nem az, de én nem most, hanem már évekkel ezelőtt úgy voltam az Élet nevű nagy játékszerrel, hogy elmondok egy egyszerű történetet, valaki jött velem szembe az utcán, még az Andrássy úton, 5-6 éve, és kérdezte tőlem, hogy mondott egy televíziós sorozat címet, az van, mondom, nincs, és mondott egy folyóirat címet, az van, mondom, az sincs, és mondott egy valamit még, amit szintén csináltam, mondom, az sincs. Nézett rám, mert nem úgy néztem ki, mint aki éppen aznap a léhen. Azt mondja, és akkor miből élsz? Nézd, és spontán kijött belőlem. Mondom, miért muszáj? Hát nem kötelező, ezt kérem. Úgyhogy nekem ne jöjjenek azzal, mikor mondják, hogy hát, nagy a család. Ugye Csapodi Miki nevű ismerősöm, akivel még szerkesztettem Kaput annak idején. Találmánya ez a ma már teljesen a magyar nyelv részévé vált fogalom, hogy megélhetési politikus. És ez egy zseniális műszó, mert tényleg emberekből, akiknek lehet, hogy valaha volt valami világnézet féléjük, lehet rendes, becsületes megélhetési politikus. Na most én egyik fajta megélhetésihez sem tudok tartozni, mert innentől kezdve mit szeressek bármelyiken is. Én egy, hogy mondjam neked, tisztességes államférfiak által vezetett, prosperáló, büszke Magyarország, büszke írója szerettem volna lenni, de ez most már sose leszek. Hát onnantól kezdve meg nem mindegy.
Mi lesz velük?
Hát mi lenne? Hát fölnőnek. Hát az egyik már föl van nőve. Hát ugye mondtad, hogy játszott a kikötőben. 20 éves, valószínűleg nem viszi el a cunami, mert nagyon izmos, jó kiállású fiatalember. Hát édes dolog, mert politikai szakra járt, tehát politikatudományi szakra. Hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Közszereplő szeretne lenni. Vagy lesz, vagy nem. Nem tudom, örüljek-e neki, hogy az akar lenni, a kicsi az meg 12 éves. Hát az neccesebb, hogyha arra kérdezel, hogy ki fogja őt majd fölnevelni, de én tudod, nagyon hosszú távra tervezek ilyet. Mindig megkérdezem, hogy mit szeretnél enni holnap. És akkor ő megmondja, hogy mit szeretne enni holnap, és én azt valahogy megoldom. És akkor holnap is meg fogom tőle kérdezni, hogy és holnap, és akkor majd így naponként majd azért még elvergődünk valameddig. Egyébként nagyon tehetséges sportoló jelölt. Ennyit tudok a jövőjükről. De hát most éppen egy olyan pillanatot élünk ebben a világban, hogy aki ennél többet tud bármely családtagja jövőjéről, az vagy nem tudja, hol van, vagy nagyon naív. Hát vagy multimilliárdos, ami elronthatatlan és eltüntethetetlen, de egyébként rosszul tetszünk gondolni, mert az is eltüntethető, mert a világban ugye egészen furcsa történetek zajlanak. Egyébként visszatérve előző kérdésedre, hogy mondtam, hogy nemzetinek kell lenni, meg valamiféle hit birtokosának. Az egyik legtragikusabb dolognak azt tartom ma Magyarországon, hogy cinikus ateisták beszélnek Istenről. Most ez teljesen mindegy, hogy Ábrahám, Isák, Jakob, avagy Jesué. Nem kéne. Hát ha valaki ateista, akkor legyen ateista. Jó múltkorában egy templomi esküvőre voltam hivatalos, megkérdeztem az ifjú pár felét, hogy és a férjed az akkor ezek szerint református, mire is ő mondta, hogy nem, ő meggyőződéses pogány. Na most én nem mentem el erre az esküvőre ezért. Ugyanis ne bohóckodjunk már, a jó Isten áldjon meg minket. Nem baj, ha valaki ateista, én nem tartom alacsonyabb rendű lénynek, hitványabbnak, gonoszabbnak, bár nyilvánvaló, hogy egy vallás által ránk adott etika az visszatart minket bizonyos dolgoktól. Reménykedem benne legalábbis, ha valakiben valódi hit van. De hát ne játsszuk el azt, ami nincs. Tehát ne játsszunk keresztényt, ha nem vagyunk azok. Semmilyen vallás úgy sem, ha nem vagyunk azok.
Miért csinálja veled ezt a jó Isten, amit csinál? Nem tudom, hogy hány év óta meg kell, hogy szenvedjél valamiért.
Ha most én nagyon hívő vagyok, akkor azt mondom, hogy az Úr kipróbálja a legjobbakat. Vagy a számára a legkedvesebbeket. Ezen kívül másban bízni nem nagyon érdemes. Ha ez nincs is így, és ezek csak műszavak, szlogenek és innen-onnan vett mondatok, akkor is ezt kell mondanom, mert ez segít a dolgokat átvészelni. Segít a dolgot méltósággal cipelni. Ha ezt se hinném, akkor tulajdonképpen mibe higgyek, akkor miért vagyok? Hát akkor valóban az ember fog két levélke ilyen gyógyszert beveszi, és akkor 3 óra múlva meg van oldva. De mit lehet tudni, hát, ha tényleg így van? Na most miután nem kizárható, hogy így van, így én ezt hangosan hirdetem, hogy azért történik ez velem, mert így van. Nekem jobb ezt így hangosan hirdetni, mint bármi mást.
Te megbántál valamit az életedből?
Rengeteg mindent. El tudnám sorolni az egész életemet, amely, ha akarom, akkor azt mondom, hogy megbánandó dolgok láncolata. Mehettem volna sokkal békésebb vizeken által, sokkal nyugodtabb körülmények közé, egészen más szakmai és anyagi helyzetbe, romantikus voltam és nem tettem. A magánéletben sem volt olyan értelemben szerencsém, hogy valószínűleg én magam vagyok alkalmatlan arra, hogy azt a fajta jámbor örömöt, amit bizonyos szintén kétlábú élőlények boldogságnak neveznek, érezzek. Ugye, amit József Attila zseniálisan mond, hogy láttam a boldogságot én. Lágy volt szőke és másfél mázsa. Ezt sem éreztem. Tehát ilyen alapon akkor csupa bánnivaló az én életem. Néhány emberrel valószínűleg nem úgy viselkedtem rosszabbul, mint ahogy kellett volna. Ez a dolog egyik része. Ha azt kérdezed, hogy mikor eldöntöttem, hogy ezt a nagyon szép pályát választom, és most egy ilyen kvázi Ádámként, egy kvázi ember tragédiája végén visszatekinthetnék arra, ami történt, és most újra ott állnék a dzsungel szélén Évával vagy anélkül, és az lenne a kérdés, hogy újra ezt a pályát választanám-e, akkor belefognék megint. Valószínűleg sok mindent csinálnék benne máshogy, de a fő kérdés, a legfőbb kérdés, az azt hiszem ez. Bizony, belefognék megint. És valószínűleg hebehurgya hebrencsként elkövetném ugyanazokat a marhaságokat, amiket elkövettem így. És ennek következtében valószínűleg felemészteném fizikai valómat épp úgy, mint, és x év múlva ott ülnék egy székben, és elmondanám, hogy de csak azért is, harmadszor is neki veselkednék ennek. Ami nem volt az ember, és ezt most akkor nem mondjuk azt, hogy ez boldogság vagy nem boldogság, tehát ha valamiféle érzelmi állapotot, a teljes önfel és önátadást nem sikerült megélnem és kipróbálnom, akkor ennek ugye az a következménye van, hogy én nem tudom, mi az. Na most az embernek igazából hiányozni azt tud, amiről tudja, mi az, mert átélte, mert volt, és kimúlik az életéből.
Szerelmes se volt, tehát ez már majdnem ott van, ahol a boldogság.
Olyan voltam, persze. Szerelmes az, hogy ne lettem volna. Nem sokszor életemben, talán ha 3-4-szer, 3,5-szer. Mondjuk az igen, az voltam, de az nem ugyanaz. Egy pici üvegablak mindig volt köztem és a szerelmem tárgya között, ha érted ezt. Tehát mindig valamiféle picinyke prizmán keresztül láttam azt a másikat.
Miért nem bontottad le azt a prizmát?
Hát meg keményebb anyagból van, mint én. Meg mert ez egy érdekes látásmód.
Ladányinak van egy olyan verse, hogy amikor az ember megöregszik, ami nem volt, az beleemlékezi. Te mit emlékezel, vagy emlékeznél? Nem vagy az a típus, de játszunk el a gondolattal.
Nagyon bölcs mondat. A múlt mindig nyitott, a jövő bizonytalan. Ami izgalmas, és amin változtatni lehet paradox módon, az az ember életében, az ember tudata számára mindig az, amin pedig elvileg nem volna mit, mert megtörtént, és úgy történt, ahogy az a múlt. Na most, hát a megöregszikhez viszont nem tudok hozzászólni, mert 51 éves vagyok. Ahhoz, hogy én megöregedjek, az kellene még élnem 15 évet. Hát
én most átvitt értelemben gondoltam, mert ez az állapot, ez majdnem olyan talán.
Igen, tulajdonképpen ez okos és jogos kérdés, nem tudtam megkerülni a választ, úgy látom. Annál inkább sem, mert tényleg úgy van, hogy mondod. Tehát amikor itt nekem mondták ismerőseim, hogy jaj, szegény, nem fogsz megöregedni, erre én mindig azt mondtam, hogy nem nagy baj, mert én sok idős embert ismerve jót még erről az életkorról nem hallottam. Tehát valami olyasmiről maradok le, amiről nem nagy kaland lemaradni. A másik, hogy én valószínűleg most vagyok az. Tehát fizikailag minden paraméteremet tekintve nekem ennyi jutott, én ennyi idő alatt éltem meg minden korszakomat. 20 éves koromban szellemileg 35-nek, 40-nek gondoltak, mellékszál, de néhány évvel ezelőtt, amikor egy színdarabomat játszották egy olyan helyen, ahol engem értem szerint fizikai valomban és életrajzi adataim által nem ismerhettek, csak a darabot magát. A színészek, akiknek kiosztották a darabot, azok úgy gondolták, hogy ez egy idősíró, aki kvázi búcsúzik a léttől, és amikor akkor még fizikai komplettságomban fekete bomber mellénybe beállítottam közéjük 40 pár évesen, akkor úgy néztek rám, hogy te úristen, ez az, hát ő a bölcsöreg, aki ezt nekünk írta. Tehát körülbelül én leéltem egy életet, most olyan 65-70 éves lehetek valószínű, inkább 70, mint 65. Na jó, 67 és 3/4. Nagyon nehéz megállni ebben az állapotban, hogy ne hazudjak szebb múltat magamnak, mint amilyen volt, de hála Istennek kiváló a memóriám, és épp a tudatom, tehát brahiból sem hazudok magamnak szebb múltat, mint amilyen volt. jövőt szeretnék hazudni magamnak, már nem a hosszú távon futó fizikai jövőt, hanem annyi szellemi erőt, hogy az a közönség, amelyik azért van, az még lásson olyan dolgokat, amit lehet, hogy rajtam kívül más nem tud megcsinálni. Sajnálni nem sajnálom magam. Furcsán hangzik, tudom, de szellemi értelemben nincs rossz véleményem magamról. Közben pedig tudom, hogy a temető tele van nélkülözhetetlen emberekkel, tehát semmi sajnálnivaló nincs sem önmagamon, sem máson. Hát olyan volt már, hogy azt mondtam, hogy a jó Isten most már igazán befejezhetné velem ezt az antropológiai kísérletet, hogy meddig lehet még ebben az állapotban létezni. Érdekes állapot, én állati jókat rögtem valamikor. Másokon, magamon, írásokon, szituációkon nevetni elfelejtettem, de sírni sem sírtam. Belőlem ez valószínűleg hiányzik. Én azt hiszem, ha véletlenül nem, akkor elnézést, mert az nagyon régen volt. 33 évvel ezelőtt sírtam utoljára, eltemettük apámat, 18 éves voltam, és nem a temetőben sírtam fura módon, hanem fölültem egy vonatra, elmentem Fonyódra, november volt, mint most, a pici ház hátsó falának döntöttem a hátam, láttam, ahogy hullnak a levelek, tehát abszolút meg volt rendezve a szituáció, apám halottak napján halt meg. Bocsánat, halottak napján temettük. Hátam neki döntöttem a pici ház falának, és egyetlen versszakot elmondtam hangosan, József Attila talán majd eltűnök hirtelen című versében. Ifjúságom, e zöld vadont szabadnak hittem és öröknek, s most könnyezve hallgatom a száraz ágok, hogy zörögnek. És elkezdtek folyni a könnyeim. Nem brühögtem, és nem rángatóztam, hanem elkezdtek folyni a könnyeim. Én erre emlékszem, hogy már relatív felnőttként, mert egy 18 éves ember az relatív felnőtt. Az gyereknek már nem igazán gyerek, főleg egy ilyen koravén gyerek nem, mint én voltam. De hát felnőttnek se felnőtt még igazán. Erre emlékszem. Azóta nem emlékszem, hogy én sírtam volna. A betegség által, okán és következtében pedig biztos, hogy nem. Mihelyest oda jutnék, hogy már sírnom kellene magamon, akkor majd jön a két levél gyógyszer. Vagy a valami, hát majd kitaláljuk közösen. Meghívlak titeket, mint barátaimat, és közösen kitaláljuk, hogy lőjen főbe magam, vagy vegyek be valami egészen gyorsan ható, de ezt komolyan mondom, tehát én a legvégét, a leges legvégét nem akarom megvárni. Ma még az vagyok, aki voltam többnyire. Ma még le lehet köpni, meg lehet hurcolni, föl lehet jelenteni, tehát még hasznos alany vagyok egy társadalomban. Ma még lehet tartani tőlem. Ma még lehet vitatkozni fölöttem. Ma még lehet azt várni, hogy mit ír még ez az ember következőt. Mihelyest már ez nem volna, csak valamiféle ilyen vegetáció, akkor azt nem kérem. Tehát azt az utolsó a legvégét azt átadom azoknak, akik ilyen figyelmesek velem, és ennyire szeretnek, mint azok, akikre ugye célzásokat tettél. Meg akikről azért részben beszélgettünk ma, azt nekik küldöm. Sőt, most nagyon rettentő gonoszat mondok. Kívánom.
Az elmúlt 50 percben emlékműsort hallottak, amelyben Siposhegyi Péterre emlékeztünk, Siposhegyi Péterrel. Egy olyan felvétel segítségével, amely 2008. november 9-én készült. Az író 52 éves korában hétfőn hunyt el budaörsi otthonában, temetéséről később intézkednek. Adásunk munkatársa Ányos Gábor volt, Marosi Antalt hallották, nem köszönünk el, hiszen néhány perc múlva kezdődik majd a rádió Vény nélkül. Maradjanak velünk!
Tírálj! A szirénákhoz!